Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdődött az egészségablak applikáció funkcióinak akadálymentesítése, jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára Budapesten. Takács Péter elmondta, az alkalmazás akadálymentesítése folyamatos, az egyes funkciók gépi hang általi felolvasása már elérhető. Az államtitkár azt mondta, az egészségablak az egyik legsikeresebb alkalmazás Magyarországon, jelenleg 4,5 millió letöltésnél tart az alkalmazás. Felidézte, a rendszer fejlesztését a koronavírus járvány idején kezdték el az oltási időpontfoglalás lehetőségével. Ismertetése szerint az applikációban 1,2 millió online orvosi időpontfoglalás történt. Jelenleg 2,3 millió szabad időpont érhető el. Az e-recept funkció is sikeres, és havonta 17 millió egészségügyi dokumentumot töltenek le a felhasználók, tette hozzá. A magyar kormány újabb 3 ukrán állampolgár Magyarországról, illetve a schengeni övezetből való kitiltásáról döntött. Jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, a kitiltás egy Omelcsenkó nevezetű egykori ukrán hírszerző tábornokot és politikust, az ukrán hadsereg Zelenszkij elnök által kitüntetett Karasz nevezetű őrnagyát, a neonáci C-14 csoport vezetőjét, továbbá Boris Tizenhausen ukrán politikai elemzőt érinti. Emlékeztetett, ők személyesen fenyegették Magyarországot azzal, hogy Ukrajna katonai támadást is intézhet az ország ellen, vagy a miniszterelnököt, illetve családját fenyegették. Ez az európai kultúrkörtől távol áll, ezért nem indokolt, hogy ők akár Magyarországra, akár Európába beléphessenek, úgyhogy az ennek megfelelő intézkedéseket a csütörtöki napon a kormány megtette, jelezte. Mivel Európában túltermelési válság alakult ki, a kormány további 7 milliárd forinttal segíti a tejtermelő gazdákat, literenként 15 forint felárat fizetve nekik támogatásként, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely emlékeztetett, tavaly évvége óta már 38 milliárd forintos célzott támogatást kapott a magyar tejágazat. Ezen felül segítik a tejtermelőket további 7 milliárd forinttal. A most kialakult túltermelési válság okaiként a háború és a Kína által bevezetett viszontvámok mellett azt jelölte meg, hogy a korábbi években emelkedő tejár miatt a tejet adó tehenek száma megnőtt Európában, hozzátette. A kormány reményei szerint az ágazat nehézségei csak átmenetiek lesznek, ennek érdekében pedig az Európai Unió is tehetne. Mintegy 2,4 milliárd forint állami támogatást ír jóvá a 2025. évi babakötvény befizetések után a Magyar Államkincstár. A jóváírások pénteken indulnak több mint 240 ezer gyermek start számlájára, közölte a kincstár a távirat irodával. A közlemény szerint a kincstár februárban mintegy 15 milliárd forint kamatot írt jóvá a gyermekek start számláján, amely kiegészülve a most kifizetendő állami támogatással tovább gyarapítja a családok megtakarításait. A jóváírt állami támogatásokkal nincs teendő, mert azok automatikusan a babakötvénybe kerülnek, tette hozzá. A következő kamatperiódusban a babakötvény 7,4%-os kamatot fizet majd, ami az állami támogatással kiegészítve még mindig az egyik legmagasabb kockázatmentes hozamot biztosító befektetési lehetőség a gyermeket nevelő családok számára, emelte ki. Amíg a Barátság kőolajvezetéken nem érkezik olaj Magyarországra, addig a magyar kormány nem járul hozzá semmilyen, Ukrajnának kedvező Európai Uniós döntés meghozatalához, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Amíg nincs olaj, addig nincs pénz sem, fogalmazott Gulyás Gergely, hangsúlyozta. A kormány nem tartja elfogadhatónak, hogy egy Európai Uniós tagjelölt ország a társulási szerződést durván megsértve, jogi kötelezettségeit megszegve veszélyezteti legalább két Európai Uniós tagállam, Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát, jelezte. Senki nem várhatja azt, hogy amíg egy ilyen ellenséges magatartást tanúsító állami döntéssel kell, hogy együtt éljünk, addig Magyarország támogatást nyújtson, legyen szó a szankciós csomagról, vagy az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatásról. Végül az időjárásról. A fátyol felhők és az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Csapadék nem várható. Az északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk széllökések. A hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az vagy, hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szeminárium nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tabuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hallj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallanak Arany János műveiből. A verseket Balog András, Csomós Mari, Gáspár Sándor, Latinovic Zoltán, Rajhona Ádám és Sinkovics Imre előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Túri Sarolta.
a rabgója. Árva gólya áll magában egy teleknek a lábjában. Felrepülne, messze szállna, messze-messze tengerekre, csak hogy el van mecve szárnya. Tűnődik fél lábon állván, elelunja egyik lábán, váltogatja, cserélgeti, abban áll a mulatsága. Ha beléun, újra kezdi. Szárnya mellé dugta orrát, messze nézne, de ha nem lát. Négy kerítés, négy magas fal. Jaj, mi haszna, bár akarna, kőfalon nem látni által. Még az égre fölnézhetne. Arra sincsen semmi kedve. Szabad gólyák szállnak ottan jobb hazába, de hiába, ott maradt ő elhagyottan. Várja, várja, mindig várja, hogy kinő majd csonka szárnya, s felrepül a magas égig, hol a pálya nincs elzárva, s a szabadság honnya kéklik. Őszi képet ölt a határ, nincsen rajta gólya madár. Egy van már csak, ő az árva, mint az arab, ki nem szabad, keskeny ketrecébe zárva. Még a darvak hátra vannak, mennek ők is, most akarnak. Nem nézi, csak hallja őket, mert tudja jól, ott fenn mi szól, ismeri a költözőket. Megkísérté egyszer-kétszer, nem bírná-e szárnya még fel? Hely, dehogy nem bírná szárnya, csak ne volna hosszú tolla oly kegyetlen megkuszálva. Árva madár, gólya madár, sose nő ki tollad, ne várd, soha többé fagyos télig. Mert ha éppen nő is szépen, rossz emberek elmet élik.
Arany János, nemzetőrdal. Süvegemen nemzeti szín rózsa, ajakomon édes babám csókja. Ne félj, babám, nem megyek világra, nemzetemnek vagyok katonája. Nem kerestek engemet kötéllel, zászló alá magam csaptam én fel. Szülő anyám, te szép Magyarország, hogy ne lennék holtig igaz hozzád. Nem is adtam a lelkemet bérbe, négy garajcár úgyse sokat érne. Van nekem még 5-6 garajcárom, azt is, ha kell, hazámnak ajánlom. Fölnyergelem szürke paripámat, fegyveremre senki se tart számot, senkié sem igaz keresményem, azt vegye hát el valaki tőlem. Olyan marsra lábam se billentem, hogy azt bántsam, aki nem bánt engem. De a szabadságért, ha egy íznyi, talpon állok, mint halálig víni.
Arany János, egy életünk, egy halálunk. Muzsika szól verbuválnak, csap fel öcsém katonának. Muzsika szól, dörög a menny, bömböl a szél nagy keményen. Zimankó gyűl a hazára, ébredjetek valahára. Egy életünk, egy halálunk, a veszéllyel szembeszállunk. Összeröffent rác, cseh német, hogy felfalja ezt a népet. Ezt a népet, akit itten ezer éve tart az Isten. Egy életünk, egy halálunk, a bitanga a síkra szállunk. Ezer éve, nem ma, holnap, tűrjük itt csak úgy lakónak, és ehol még felülfordul, ki a házból, a pitvarból. Egy életünk, egy halálunk, jaj nekik, ha mi kiállunk. Itt élődött, hízott rajtunk, mellé ült, ha kitálaltunk, zsírunk ette, vérünk szopta, hogy testvérünk azt hazudta. Egy életünk, egy halálunk, a cudarral szembeszállunk. Ősapánk jó földhöz verte, de azt látom elfeledte, most megint feltűrte ingét, de mi vágjuk földhöz mindig. Egy életünk, egy halálunk, jaj nekik, ha síkra szállunk. Azt mondják, nincs magyar haza. Ho-ho, de nem addig van-a. Nem lesz magyar, az meg lehet, de titeket még eltemet. Egy életünk, egy halálunk, szép hazánkért kardra hányunk. Arany János, a legszebb virág. Szép virág a rózsa, hát még a bimbója, mert az ég harmatja minden nap mosdatja. Szép virág a szűzjány innepnapra kelve, de legszebb virág a haza szent szerelme. Nem terem az kertbe a fekete földbűl, sem a virágágyból soha ki nem zöldül. Csak terem az éppen az ember szívében, az ember szívének legisleg mélyében. A gyökere pedig vértül nedvesedik, ha lankadni kezd is, vérrel öntözgetik. Öntözzük, locsoljuk ezt a szép virágot. Ez gyümölcsöz nekünk édes szabadságot.
Emlények. Ki nékem álmaimban gyakorta megjelensz, korán elhúnyt barátom, van éjjel síri fádon mutatni, hol pihensz. Jó, mert hiába költ már a hír nekem mesét, hogy még tán eljövendesz. Tudom én, mit jelent ez ellenmondó beszéd. Igen, a hír halálod kimondani haboz, s hogy a nehéz követség nagyon zokon ne essék, szavában ingadoz. Majd elragadja tőlem a már adott reményt, majd amidőn elillant, távolról visszacsillant még egy csalóka fényt. Hány bús alakban látom éjjel te képedet, sírból meg annyi árnyak, s kik onnan visszajárnak, nem hoznak életet. Behantozatlan áll hamvai fölött a hely, hol merre nyugszik, ő nem mondja semmi kő, nem mondja semmi jel. S hazám leányi közt nincs egy Antigóné, ki sírját fölkeresve, hantott föléjenyesve, virággal hintené. De nyugszik immár csendes rög alatt, nem bántja többé az egy gondolat, mely annyit érze, hamvad a kebel, nyugalmát semmi nem zavarja fel. A lázas álom, a szent hevülés, a ma fél jóslat, vagy fél őrülés, mely a jelenre hág, azon tipors jövőbe néz, most egy maroknyi por. De jól van így, ő nem közénk való, s ez, ami fáj, ez a vigasztaló. A könyv nem éget, már csupán ragyog, nem törlöm még le, de higgadt vagyok. Gyakran, ha az ég behúnyta már szemét, gyakran érzem lobogni szellemét. Szobámba leng az a nyílt ablakon, meg-meg simítja forró homlokon. Hallom suhogni könnyű lépteit, és önfeledve ajkam szól, te itt. S döbbenve ismerek fel rajzomon egy-egy vonást, mit szellem ujja von. Övé kiáltom, itt, ez itt övé, a szín erős, nem illik egy üvé. És áldom azt a láthatatlan kezet, múlas velem soká, szelíd emlékezet.
Letészem a lantot. Letészem a lantot, nyugodjék. Tőlem ne várjon senki dalt. Nem az vagyok, ki voltam egykor. Belőlem a jobb rész kihalt. A tűz nem melegít, nem él. Csak mint reves fájé, világa. Hová lettél, hová levél, ó lelkem ifjúsága? Más ég hintette rám mosolyát, bársony palástban járt a föld, madár zengett minden bokorban, midőn ez ajak dalra költ. Fűszeresebb az esti szél, hímzettebb volt a rétvirága. Hová lettél, hová levél, ó lelkem ifjúsága? Nem így, magánosan daloltam, versenyben égtek húrjaim, baráti szem művészi gonddal függött a lantos ujjain, láng gyúlt a láng gerjelminél, és egyé fonódott minden ága. Hová lettél, hová levél, ó lelkem ifjúsága? Zengettük a jövő reményit, elsírtuk a múlt panaszát, dicsőség fényével öveztük körül a nemzetet, hazát, minden dalunk friss zöld levél gyanánt vegyült koszorújába. Hová lettél? Hová levél, ó lelkem ifjúsága? Ó, látni véltük sírjainkon a visszafénylő hírt, nevet, hazát és népet álmodánk, mely örökre él, s megemleget. Hittük, ha illet a babér, lesz, aki osszon, mint hiába. Hová lettél, hová levél, ó lelkem ifjúsága? Most árva énekem, mi vagy te? Elhunyt daloknak lelke tán, mely temetőből, mint kísértet jár még föl a halál után. Hímzett virágos szemfedél, szó, mely kiállt a pusztaságba. Hová lettél? Hová levél, ó lelkem ifjúsága? Letészem Alantot. Nehéz az. Kit érdekelne már a dal? Ki örvend fonnyadó virágnak, miután a törzsök kihal? Ha a fa élte megszakad, egy percig éli túl virága. Oda vagy, érzem, oda vagy, ó lelkem ifjúsága.
Hallottad a szót rendületlenül, midőn fölzengi milliárd ajak, s a millió szív egy dalon hevül, egy lángviharban összecsapzanak. Ó, értsd is a szót, és könnyelmű szájon, merő szokássá, szent imád ne váljon. Sokban hívságos elmek érkedik, irányt még jóra, szépre is az ád. Nem mondom, a hont ők nem szeretik, de jobban a tapsot, mint a hazát. Ó, értsd meg a szót, és hiú dagályon olcsó malasztá, szent imád, ne váljon. Fénytűz csinált érzelmivel nem egy, kinek világát csak divat teszi, őnála köntös, ebb, ló egyre megy, s a hon szerelmén a hölgyét veszi. Ó, értsd meg a szót, s függve női bájon, külcsillogássá, szent imád ne váljon. Van fájdalom, kinek cégér hona, ha tőzsér, alkusz és galambkufár, kénnen, ehely az úrtemploma, rátok az ostor pattogása vár. Ó, értsd meg a szót, kincs arany kínáljon, nyerészkedéssé szent imád ne váljon. Szeretni a hont, gyakran oly nehéz. Ha bűnbélyek sötétül homlokán, gyarló erényünk öntagadni kész, mint Péter a rettentő éjszakán. Ó, értsd meg a szót, fényben vagy homályon, de kis hitűvé szent imád ne váljon. Szeretni a hont, ah, még nehezebb, midőn az árnő ostromul, ragad, és kebleden bevérző honfisebb, bújsz a tömegben, átkos egymagad. Ó, értsd meg a szót, s győzve a ragályon, káromkodássá szent imád ne váljon. Hallottad a szót rendületlenül? Ábránd, hiúság, múlókegy, javak, lenn a sikamló tér, nyomás felül vész és gyalázat el ne ráncsanak. Ó, értsd meg a szót, árban és apájon, szírt a habok közt, hűséged megálljon.
Irodalmi összeállítást hallottak Arany János műveiből. A verseket Balog András, Csomós Mari, Gáspár Sándor, Latinovics Zoltán, Rajhona Ádám és Sinkovics Imre előadásában hallották. A műsort Csomósvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Amoris Laetitia, 14. Leó pápa októberre Rómába hívja a püspökkari elnököket, hogy a családról tanácskozzanak. Közeledik a Szentatya afrikai utazása. Közzétették programjait Algériában, Kamerunban, Angolában és az Egyenlítői Gínában. Kettősség. Sajgó Balázs atya elmélkedése Nagybőjt 5. vasárnapjára. Amoris Laetitia. Leó pápa októberre Rómába hívja a püspökkari elnököket, hogy a családról tanácskozzanak. 10 éve jelent meg Ferenc pápa színódus utáni buzdítása, 2016. március 19-én. Ebből az alkalomból Leó pápa üzenetet tett közzé, amelyben a II. Vatikáni zsinat útmutatásait, Szent II. János Pál pápa Familiaris konzorció kezdetű, illetve Ferenc pápa Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítása nyomán a Vatikánba hívja a világ püspöki konferenciáinak elnökeit, hogy a társadalom alapjának tekintett család kihívásairól eszmét cseréljenek a szinodalitás jegyében. Ahogy a II. Vatikáni zsinat tanítja, a család a társadalom alapja, Isten ajándéka és a tartalmasabb emberiesség iskolája. A házasság szentségének erejével a keresztény házastársak egyfajta családi egyházat alakítanak, amelynek alapvető szerepe van a nevelésben és a hitátadásban. A zsinati megújulás nyomán a két apostoli buzdítás 1981-ben Szent II. János Pál, a Familiaris Konzorció, majd 2016-ban Ferenc pápa az Amoris Laetitia kiadásával ösztönözték az egyház doktrinális és lelkipásztori elkötelezettségét a fiatalok, a házastársak és a családok szolgálatára. Az antropológiai és kulturális változásokat látva, melyek az elmúlt 35 évben felerősödtek, Ferenc pápa tovább akarta lendíteni az egyházat a szinodális megkülönböztetés útján. A szinodális megkülönböztetés gyümölcseit összegyűjtve az Amoris Laetitia értékes tanítást kínál nekünk, amit ma is tovább kell mélyítenünk, írja üzenetében 14. Leó, majd felsorolja, melyek ezek. Isten szerető és irgalmas jelenlétének bibliai reménysége, ami lehetővé teszi, hogy szeretetben éljünk családi válságok idején is. Jézus tekintetének alkalmazása, és az, hogy sose fáradjunk bele a házastársi és családi szeretet fejlesztésébe, megerősítésébe és elmélyítésébe. Fedezzük föl, hogy a házasságban a szeretet mindig életet ad, és mindig valós a maga korlátozott és földi módján, ahogyan azt a megtestesülés misztériuma tanítja nekünk. Ferenc pápa rámutatott, hogy új lelkipásztori utakat kell találni, meg kell erősíteni a gyermeknevelést. Az egyházat pedig arra szólította, hogy álljon a családok mellett az elkíséréssel, a megkülönböztetéssel és a törékenységek integrálásával, túllépve a szabály leegyszerűsítő szemléletén olyan lelkiséget szorgalmazzon, ami a családi életből fakad. 14. Leó pápa ezután felidézte, hogy tavaly nyáron a Remény Szentéve során a fiataloknak az élet törékenységéről beszélt. A törékenység, esendőség része a csodának, amik vagyunk. Nem olyan életre születtünk, ahol minden magától értetődő és állandó, hanem egy olyan létre, amelyik folyton újjáépíti magát az ajándékban, a szeretetben. Ahhoz, hogy a család evangéliumát hirdessük a fiatal nemzedékeknek, meg kell tanulnunk felidézni a házasság hivatásának szépségét, méghozzá éppen a törékenység felismerésében, úgy, hogy felébresszük a kegyelem bizalmát és a keresztény vágyat az életszentségre. Támogatnunk kell a családokat, különösen azokat, amelyek a szegénység és az erőszak formáitól szenvednek a mai társadalmakban. Adjunk hálát az Úrnak a családokért, amelyek a nehézségek és kihívások dacára megélik a családi szeretet lelkiségét, mely sok ezer valós és konkrét gesztusból tevődik össze. A Szent Atya háláját fejezi ki a papoknak, lelkipásztori munkatársaknak, a hívő társulatoknak és az egyházi mozgalmaknak, amelyek a családpasztorációban munkálkodnak. Korunkat gyors átalakulások jellemzik, még inkább, mint 10 éve, ezért különösen oda kell figyelni a családok lelkipásztori ellátására, akikre az Úr rábízta a feladatot, hogy hirdessék az evangéliumot és tanúskodjanak róla. Vannak olyan helyzetek, ahol az egyház nem válhat a föld sójává, csak a világi híveken keresztül, különösen is a családok által. Ezért meg kell újítani és elmélyíteni az egyháznak ezt a vállalását, hogy azok, akiket az Úr a házasságra és a családra hív, megélhessék házastársi szeretetüket Krisztusban, a fiatalokat pedig vonzza a házasság hivatásának ereje az egyházban. A családokra ható változások láttán tehát 14. Leó pápa úgy döntött, hogy 2026. októberére összehívja az egész világról a püspöki konferenciák elnökeit, hogy kölcsönösen meghallgatva egymást, szinodális megkülönböztetéssel végig gondolják, milyen lépésekre van szükség ahhoz, hogy az evangéliumot hirdessük ma a családoknak az Amoris Laetitia fényében, figyelembe véve mindazt, amit a helyi egyházak szintjén megvalósítanak. Szent József, a názáreti szent család őrzője járjon közben értünk ezen az úton, zárja üzenetét a pápa.
közzétették Leó pápa programjait Algériában, Kamerunban, Angolában és Egyenlítői Gíneában. A Szentszék sajtóirodája március 16-án adta közre 14. Leó pápa Algériába, Kamerunba, Angolába és Egyenlítői Gíneába vezető apostoli útjának programját. 14. Leó pápa látogatása Algériában kezdődik, ahová április 13-án hétfőn érkezik a fővárosba, Algírba. Ezt követően meglátogatja a Makam Ecsehit vértanúk emlékművét, amely az algériai háború emlékére épült, és amelyet 1982-ben Algéria függetlenségének 20. évfordulóján avattak fel, ahol köszöntőt mond a pápa. A Szentatya ezután az elnöki palotába megy, ahol találkozik a köztársasági elnökkel, majd beszédet mond a hatóságoknak, a civil társadalom képviselőinek és a diplomáciai testület tagjainak a Jama el Jazair konferencia központban. Leó pápa ezután meglátogatja az algériai nagymecsetet, amely a világ egyik legnagyobb mecsete, és akár 120 ezer hívő befogadására is alkalmas. Ezután részt vesz egy magánlátogatáson az Ágoston rendi misszionárius nővérek befogadó és barátság központjában, a közeli Bab el Qued városában. A pápa a napot az algériai hívőközösséghez intézett beszéddel zárja az algériai afrikai miasszonyunk bazilikában. Az észak-afrikai országban töltött második napján, április 14-én, kedden a pápa repülővel utazik Annaba, északkeleti kikötővárosba, amely Hippo ősi városából, Szent Ágoston otthonából fejlődött ki. 14. Leó meglátogatja Hippo régészeti lelőhelyét, majd a szegények kis nővérei szerzetesrend idősek otthonát, ahol üdvözli a jelenlévőket. A pápa ezután magánbeszélgetést folytat az Ágoston rend tagjaival az Ágoston rendi közösségi házban. Szentmisét mutat be a Szent Ágoston bazilikában, mielőtt a nap végén repülővel visszatér Algírba. Szerdán, április 15-én Leó pápa Algírból Juandéba, Kamerun fővárosába utazik. Útját a közép-afrikai országban azzal kezdi, hogy felkeresi Paul Barthélemy Biát, a köztársaság államfőjét az elnöki palotában. Ezután beszédet mond a hatóságoknak, a civil társadalom képviselőinek és a diplomáciai testület tagjainak a kongresszusi központban. Leó pápa ezután ellátogat a Ngul Zamba árvaházba, ahol üdvözli az intézet lakóit és a dolgozókat, mielőtt négy szem közt találkozik a kameruni püspökökkel a püspöki konferencia székhelyén. Másnap csütörtökön, április 16-án a pápa a fővárosból, Juandéból, az ország északnyugati részében található Bamendába utazik, ahol beszédet mond és részt vesz a helyi közösséggel rendezett béketalálkozón a Szent József székesegyházban. Ezután a pápa szentmisét mutat be a Bamendai nemzetközi repülőtéren, mielőtt visszatér Juandéban. Április 17-én pénteken a pápa ismét repülőre száll, ezúttal az ország délnyugati tengerparti részén fekvő Douala városába látogat, ahol szentmisét mutat be a Japoma stadionban. Leó pápa ezután magánlátogatást tesz a Szent Pál katolikus kórházban, mielőtt visszatér a kameruni fővárosba, Juandéba. Hazatérése után találkozik a közép-afrikai katolikus egyetem hallgatóival és professzoraival, ahol beszédet mond. Április 18-án, szombaton, Leó pápa szentmisét mutat be a Juandéville repülőtéren, mielőtt tovább indul apostoli útjának harmadik állomására. A pápa április 18-án érkezik az angolai fővárosba, Luandába. Első látogatása a köztársasági elnökhöz vezet az elnöki palotában. Ezt követően találkozik a hatóságokkal, a civil társadalommal és a diplomáciai testülettel, majd zárt körű találkozót tart az angolai püspökökkel. Vasárnap, április 19-én 14. Leó pápa szentmisét mutat be a közeli Kilamba városában, majd helikopterrel Muxima városába utazik. Ott a Mária kegyhely a Mamma Muxima előtti téren imádkozza el a rózsafűzért, és beszédet mond, mielőtt a nap végén visszatér Luandába. Másnap hétfőn, április 20-án 14. Leó ismét repülőre száll, ezúttal az ország északkeleti részén található Saurimo városába utazik. Ott meglátogat egy idősek otthonát, ahol köszönti a jelenlévőket, majd szentmisét mutat be a Saurimo sétányon. Ezután a pápa visszatér Luandába, ahol a fatimai miasszonyunk plébánián beszédet mond a püspököknek, papoknak, szerzeteseknek és lelkipásztori munkatársaknak. Április 21-én kedden reggel Leo pápa Luandából Malabóba, egyenlítői Guinea egykori fővárosába repül. Ott meglátogatja a köztársasági elnököt, és beszédet mond a hatóságoknak, a civil társadalom képviselőinek és a diplomáciai testület tagjainak az elnöki palotában. 14. Leo pápa ezután a Nemzeti Egyetem 14. Leo kampuszán találkozik a kultúra képviselőivel, és beszédet mond. Mielőtt meglátogatja a Jean-Pierre Ollier pszichiátriai kórház személyzetét és betegeit, ahol köszönti a jelenlévőket. A pápa a napot az egyenlítői Guinea püspökeivel folytatott zárt körű találkozóval zárja. Április 22-én szerdán Leo pápa 3 repülőutat tesz. Először a keleti határon fekvő Mongomó városába utazik, ahol szentmisét mutat be a Szeplőtelen Fogantatás bazilikában. Meglátogatja a Ferenc pápáról elnevezett műszaki iskolát, mielőtt egy másik repülővel Bata kikötővárosába utazik. Batában a pápa felkeresi a börtönt és üdvözli a jelenlévőket. Ezután a 2021. március 7-i katonai bázison történt robbantások áldozatainak emlékművéhez látogat, amelyek több mint 100 halálos áldozatot és mintegy 500 sérültet okoztak, és rövid imát mond a pápa. Ezután fiatalokkal és családokkal találkozik a Batai stadionban, ahol beszédet mond, mielőtt a nap harmadik járatával visszarepül Malabóba. Afrikai apostoli útjának utolsó napján, április 23-án, csütörtökön Leo pápa szentmisét mutat be a Malabó stadionban, mielőtt repülővel visszaindul Rómába.
Kettősség. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Nagybőjt 5. vasárnapjára.
Két testvér gondtalanul játszik az udvaron. Egyszer csak egy mélyecske dongja körül őket, és amikor a két gyermek heves csapkodással megpróbálja elhessegetni a hivatlan vendéget, a mélyecske megszórja a nagyobbik testvért, aki fájdalmában keserves sírásra fakad. Amikor ezután a mélyecske a kisebbik felé repül, a gyermek égtelen sikoltozásban tör ki. Erre odarohan az édesapjuk, védő kézmozdulattal öleli át gyermekét ezekkel a szavakkal. Ne félj, kisfiam! Ez a mélyecske már nem bánt a téged, mivel bátyád már kihúzta a fullánkját. A halál is egy ilyen mélyecskéhez hasonlít, amely ijesztően megérint életem folyamán többször is. De mennyei atyánk átölelés emberi szóval, fiának szavával bíztat, ne féljetek! Pál apostol is erre figyelmeztet. Halál, hol a te győzelmet? Halál, hol a te fullánkot? Ne féljek, mert van az idősebb testvérem, Jézus Krisztus, aki kihúzta már a halál fullánkját. Jézus feltámasztja Lázárt. Ez az esemény halál előtt pár nappal történik, és ez fontos kihangsúlyozni. Jézus ezzel előrevetít két nagyon fontos dolgot. Ő is meg fog halni, ahogy minden ember, és fel is fog támadni. Ez a kettős örömhír. A nagyobbik testvérünk, aki a feltámadás és az élet, legyőzte a halált. Amikor egy hajó távolodik a parttól, kisebb lesz azok szemében, akik a parton maradtak. De azok szemében, akik a hajón ülnek, nem lesz kisebb. És mikor a hajó eltűnik a láthatáról, valóban eltűnik azok szemében, akik a parton maradtak, de az utazók nem tűnnek el, csak átmennek a másik partra. Ilyen a halál is. Mi is a halál felé tartunk, mert elindulunk az egyik parttól a másik felé. Nagybőjt 5. vasárnapjának evangéliuma arra hív meg, hogy a feltámadás fényében éljek, és ne féljek, mert az igazi élet szétosztja magát. Aki igazán él, meg kell halnia, szét kell osztania magát másoknak, hogy ezt az igazi életet mások is megkapják. Ezt teszi Jézus. Meg kell halnia, mint a búzaszemnek. Ha nem hal el ott mélyen a földben, egymaga marad. Egyik virágvasárnap Párizsban nagyon érdekesen játszották le, mutatták meg Krisztus feltámadását. Sírjából emberek jöttek elő, mindenhonnan. Jézus a sírba kerül emberként, és előjön Krisztusként, mindenkinek felajánlva az Isten életet. Valójában Nagybőjt minden vasárnapján is az élet győzelmét ünnepeljük. az igazi élet győzelmét, amely a szenvedést és halált nem kerüli meg. Jézus feltámadásnak és életnek nevezi magát. Ki tehet ilyen kijelentést? Nyilvánvalóan olyan valaki, aki az életet a maga teljességében birtokolja. Ez az élet hittel és szeretettel teljes isteni élet. Jézus élete. Jézus nem csak maga az élet, hanem az élet adója is. János evangéliumában az élet szó magában foglalja mindazt, ami üdvösséget, boldogságot, sikert vagy jólétet jelent. A másik három evangélista ebben a vonatkozásban legtöbbször Isten országáról beszél és elmondja, hogy Isten országa köztetek van. Ez az igazi élet tehát nem valamiféle távoli álom, hanem jelen valóság, amelyet még a halál sem képes megszüntetni, mert ez az élet Istennel való közösséget jelent, bűntől való szabadságot, békességet és bőséget a bennünk lakó lélek által. Az él igazán, aki Istenben él, és Isten is ő benne. A kirándulók közül valaki így szólt a turista vezetőhöz. Büszkék lehetnek a városukra, csodálatosak a templomaik. Az a benyomásom, hogy ebben a városban az emberek nagyon szeretik Istent. Azt nem tudom, mennyire szeretik Istent, de az biztos, hogy gyűlölik egymást, válaszolta cinikusan a vezető. E történetben is észlelhetem az utalást arra a kettősségre, amely különösen jellemző az emberre. Egyik oldalon kecsegtet a hatalom és a dicsőség, az eszemiszom, a szórakozás és az élvezet. A másik oldalon az élő vizek forrása, a világ világossága, és ő, aki a mai evangéliumban életnek nevezi magát. Kettős élet. Hány család és hány ember megy tönkre miatt? Férj és feleség egymás mellett élik le saját magánéletüket. Egymás mellett élnek, de nem egymással. Esetleg egy mással. Tényleg élek? Tényleg szeretek? Ma ismét újra kezdhetek. Nem késő.
Kettősség. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Nagybőjt 5. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Arcod tavaszában forog a négyszögletes mennyezet fölöttem, magába itt a pillantásomat, forognak kint a fák, mint tűhegyére fölszúrt szenvedő bogarak. Megint a halál mellől pörget vissza egy boldog forgószél a közeledbe. Testem kudarcait a reményed legyőzte, s élek most egy tenger nyugalmával borítva. Jó napot kívánok a homlokodnak, a kétségbeesés ága verte, jó napot kívánok a kezednek, a jég narancsát számba tette, s a lábad jött, áradt a lábad, mint két folyó, ha medret otthagy, virágszál ringott rajtuk, s félénk csillag, üdvözlet futós lábaidnak. Hirdettem, van utam külön a világ zavarában s örömében, de gyöngeségem most elárult, s nem élhetek csak arcot közelében. Csak arcot tavaszában ismerek rá a földre, mely megújul s élni enged. Erdők úsztak a fájdalommal szembe, éneklő erdők s fölismert szerelmed.
Csóri Sándor Arcod tavaszában című versét a szerző előadásában hallották. Csóri Sándor a Nemzet Művésze címmel kitüntetett kétszeres Kossuth-díjas és kétszeres József Attila díjas költő, író, politikus. Zámolyon született 1930. február 3-án földműves családban. Elemi iskoláit szülőfalujában végeztem. 1942-ben a népírók által életre hívott Országos Falusi Tehetségkutató Intézet segítségével Pápára került középiskolában. Itt érettségizett a református kollégiumban. 1950-ben munkatársa lett a Pápai Néplap című újságnak, majd a Veszprém megyei népújságnak. 1951 és 52 között Budapesten az Egyetemi Orosz Intézetben orosz, történelem, marxizmus és műfordítás szakon tanult. Tanulmányait betegsége miatt kellett félbehagynia, tüdőszanatóriumba került. 1953-ban figyelt fel költészetére a Kritika. Különböző lapoknál dolgozott, majd 1958-tól szabadfoglalkozású író, 1968 és 88 között pedig a Ma Film dramaturgja volt. A 80-as évektől a szellemi és politikai ellenzék egyik vezetője, a Monori és a Lakitelki Tanácskozás előkészítője, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja volt. 1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke volt. 1954-ben és 70-ben József Attila díjjal, 81-ben Herder díjjal, 84-ben pedig Bibó István díjjal tüntették ki. Munkásságát 2003-ban Arany János nagy díjjal, 2004-ben Magyar Művészetért díjjal, 2008-ban pedig Prima Primissima díjjal is elismerték. 2005 óta a Magyar Írószövetség örökös tagja. 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia nagy díjával, 2014-ben pedig a Nemzet Művészet díjjal jutalmazták, és ugyanebben az évben lett Budapest díszpolgára is. Csóri Sándort hosszantartó súlyos betegség után 2016-ban érte a halál.
Imája.
Boldog Bartolo Longo, imája. Üdvözítőm, te nem vonakodtál megnyitni ártatlan igazsággal és élettel teli ajkaidat az áruló Júdás hamis és hazug arca előtt. Barátnak szólítottad őt, mondván, barátom, miért jöttél? Még csókkal is meg akartad menteni e szerencsétlen szívét. Drága Jézusom, és én hányszor vettelek magamhoz, Uram, azután kegyetlenül megsebeztem alázatos és szelíd szívedet. De a te újból megmutatkozó türelmed bizalmat ébreszt bennem. Csak a megbánás szavát vártad Júdástól, és megmentetted volna. E szót én most százszor is elmondom, Jézusom. A lelkem tele van keserűséggel, amiatt, hogy megbántottalak. Bocsáss meg, Istenem, bocsáss meg nekem. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!